Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 439-es számú énekünket. 439-es éneket az evangélikus énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 426-os számú éneket énekeljük, liturgia énekként, evangélikus énekeskönyvünk 426-os énekét.
Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Az ő vére által. A bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg, hogy oly sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen, és nem engedelmeskedtem a te akaratodnak. Nincs semmi érdemem, egyedül a te kegyelmedben és irgalmadban bízva kérlek, bocsáss meg bűneimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Úrunk, kérünk taníts engedelmes életre. Formálj minket a te tetszésed szerint, és vezess a helyes úton. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most még hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni, 10. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 12. részében, az első verstől a 11. versig a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodolt valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 337-es számú éneket, készülve az ige hirdetésre, 337-es éneket az evangélikus énekeskönyvünkből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Mózes második könyvében, annak 19. fejezetében, az első verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 19. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztában. Refidimtől útnak indultak, és megérkeztek Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes felment az Istenhez, és az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom, valamennyi nép közül. Bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, szokták mondani a gazdasági elemzők, hogy a magyar gazdaság azért nem működik, mert hogy körbe tartozás van a gazdaság szereplői között. Mindenki, aki szerződést kötött a másikkal, fölrúgja, és nem fizeti ki azt a pénzt, amit egyébként a szerződésben vállalt, és természetesen ezt ő is megtapasztalja, mert ő se kapja meg a másik szerződés alapján a másik vállalkozótól. És egy ilyen körbetartozásban, egy felrúgott szerződés tömeggel állnak ezek az emberek, és ez az erkölcstelenség juttatja oda a magyar gazdaságot, mondják gazdasági elemzők, oda, hogy nem tud fejlődni, nem tud tovább lépni. Nem csak a korunknak a problémája ez, alapvetően itt manapság nagyon érzékenyen érint bennünket, de ez mindig probléma volt a társadalomban, hogy a megkötött szövetséget, azt, amikor kezet adtak, azt alapvetően felrúgták. Voltak olyan időszakok, amit úgy békesség idejének, vagy a béke korának említünk, amikor valaki egy kártyatartozás miatt főbelőtte magát, mert hogy nem tudta megadni a pénzt, és inkább akkor az életét eldobta. Persze ugyanaz az ember a feleségét nyugodtan megcsalta, és azért nem lőtte fejbe magát. Tehát ez az erkölcsösség, vagy az etika azért eléggé fél lábon áll. De voltak ilyen gavallérok, meg ilyen gentlemanek, akik azt mondták, ha van kártyatartozásom, és én valamelyik kártyapartneremnek tartozom, akkor fővel lövöm magam. Na, alapvetően mi az oka ennek az erkölcstelen szerződő felek felelőtlen vállalkozásainak? Ezt nem fogjuk kideríteni, de a mai igénk alapvetően szintén egy szerződésről beszél. Egy szerződési ajánlat érkezik Istentől az ő népéhez. Előzmények az, amit egyébként az igében is felemlít az Úr, hogy a népének megmutatta az erejét, megmutatta azt, hogy kicsoda ő, megmutatta azt, hogy hogyan tudja hordozni ezt a népet, és el is mondja nekik, hogy kiszabadítottalak benneteket a rabszolgaság házából, sasszárnyakon hordoztalak, és valóban, hogyha Izrael történetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten ezerféleképpen megelégítette ezt a népet. Az alapvető helyzet volt, hogy felhőoszlopban vezette nappal őket, este pedig tűzoszlopban. Ott ment előttük, és akkor kellett indulniuk, amikor a felhőoszlop elindult. Akkor kellett megállniuk, amikor megállt a felhőoszlop. De este nem látták volna a felhőoszlopot, ezért tűzoszlopot adott nekik az Isten. Tehát éjjel-nappal, lépésről lépésre vezette őket az Isten. Amikor megszorultak, akkor enni adott nekik. Amikor megszomjaztak, inni adott nekik. Sasszárnyakon hordozta győzelemről győzelemre. Tehát alapvetően Izrael élte az életét, de ez a sasszárnyon hordozás egy nagyon szép kép egyébként, és eddig egy hosszú ideig nem tudtam, hogy mit is jelent ez valójában. Gondoltam arra, mint mesékben van az, hogy a sasnak a szárnyára fölül az ember, és akkor elrepül valahova, vagy Nils Holgersson a gyerekmesében, hogy ott akkor utazik a madár hátán. Nem erről van szó, hanem amikor tanítja a sas az ő fiókáját, alapvetően, és ezt láttam aztán filmen, személyesen természetesen még nem láthattam, de amikor a sasfióka kirepül a szikláról, a fészkéből, akkor az anyja vagy az apja alá repül. És miközben a gyerek ott bukdácsol a levegőbe, próbálgatja a szárnyait, meg farktollait, hogy hogyan lehet ezt irányítani, az anyja ott van alatta, és így nem csapódik sziklához. Tehát, hogyha valami rossz manővert hajt végre, akkor landol a szüleinek a szárnyán, és aztán indulhat újra tovább. Ezt mondja Isten, hogy tudjátok, hogy a sas hogyan hordozza a gyermekét a szárnyát, így hordoztalak én is titeket. Ha rossz manővert csináltatok, akkor nem sziklálandoltatok, nem sziklához csapódtatok, hanem én tartottalak meg benneteket. Tehát az Isten elmondja nekik, bizonyságot tesz arról, hogy milyen Isten ő, kicsoda ő valójában. És valóban ez az Isten ismeret az, ami az Istennel való szövetséget megalapozza. Ha nincs meg ez az Isten ismeret, akkor alapvetően nem tudnak az emberek Istenre hagyatkozni. Egy elméleti Isten az alapvetően nem segít senkinek sem. Ha valaki csak filozófiai szinten próbálkozik az Isten ismerettel, vagy Isten megfogásával, semmire se jut. Ez nagy bölcsességekre eljuthat, de igazából ezt a sasszányon hordozást, ezt amikor az életében nehéz helyzetek vannak, rossz navigáció van, és moda csapódna szív, ezt nem tapasztalja meg. Ezért az elméleti Isten ismeret az nem segít sokat az emberen. Ezért emlékezteti Izraelt, Isten népét, hogy emlékeztek rá, hogyan jutottunk mi ide, az Úrhegyéhez, hogyan jutottunk át a Vöröstengeren és ezeken a nehézségeken. 3. hónap, 3. hónapban vannak, mondja itt az ige, sok minden történt velük, sok döntést meg kellett hozniuk Izrael népének, sok nehéz helyzetet kellett megoldaniuk, sok nehéz helyzetet kellett uralniuk, hisz látjuk, itt háborúztak is, harcoltak és győzelmet is kaptak, támadások érték őket, tehát sok nehéz helyzetben kellett döntéseket hozniuk, sok esetben láthatták az Úrnak a kezét, az Istennek a segítő kezét, de éppen egyik cigány missziós bizonyságtételen hangzott ez el, és akkor a cigány népre értelmezték ezt, de egyébként mindenkire ugyanúgy érvényes, nem csak a cigányságra. De egy cigány ember mondta ezt, hogy amikor ők az Isten dolgaiban elkezdtek tevékenykedni valahol, akkor az a csapat, akik előtt az Istenről beszéltek, az Istennek a kezét látták. Az Istennek a kezét akarták tapasztalni. Hogy hogyan segít rajtam az Isten. Hogyan hoz ki a betegségből, hogyan hoz ki a nehéz anyagi helyzetből, hogyan hoz ki a tönkrement család életemből, hogyan hoz ki az elrontott életemből, az elrontott döntéseim következményeiből, válások, vagy alkoholos függőség, vagy pszichiátriai probléma, hogyan hoz ki Isten. És mindenki az Isten kezét nézte. De azt mondta ez az ember, hogy jó megtapasztalni azt, hogy eljutottunk innen, oda, hogy most már nem az Isten kezét figyelik az emberek, hanem az Isten arcát. És valóban erről van szó minden nép számára, cigánynak, magyarnak, sokásznak, bunyavásznak, vendnek, vagy ruszinnak, teljesen mindegy milyen nép, akár itt a Kárpát-medencében, akár máshol, aki az Isten kezét nézi, hogy mikor segít rajtam az Isten, vagy hogy segít rajtam az Isten, az nem jut előrébb. Az jut előrébb, aki az Isten arcát látja. Aki az Isten dicsőségét vágyja, aki az Isten dicsőségével szeretne találkozni. Nem a segítő kezével csupán, hanem magával az Istennel, az Isten arcával. Az Úr valóban megmutatta a kezét ezeknek az embereknek, de megmutatta az arcát is. Nagyon sok féleképpen megtapasztalták ezt, hogy hogyan van jelen az Isten. Az előbb említettem a tűzoszlopot, meg a felhőoszlopot. Zimányi Józsi bácsi jut megint az eszünkbe ilyenkor, hogy tűzoszlopoddal a jéghegyek között, Gulágon, a nyomorúság helyén, a fogság helyén, az Isten vezetésében lenni, óriási dolog, föl se tudjuk fogni, hogy milyen nagy nyomorúság az, amikor nincs ige, amikor nincs Biblia kézben, amikor nincs gyülekezet, amikor nincs Isten tisztelet, amikor nem hallgatunk Isten tisztelet, amikor nem veszünk részt Isten tiszteleten. El se tudjuk képzelni, hogy mit jelent egy hívő embernek kiszakítva lenni ebből a közegből. Hogy megbecsülték azok az emberek, ha az Isten igéje ugye a kezükbe kerülhetett. Mondták, hogy volt ott egy titkos Biblia, ami kézről kézre járt. És naponként adták tovább, és úgy húzták ki egymás kezét, most nekem jár, mert nálad volt tegnap, most nálam van. Holnap megadni kell tovább. Józsi bácsi mondta, hogy voltak ilyen idézőjelben tett szent csalásai, amikor azt mondta, hogy az én vallásom azt írja elő, hogy nekem 3 napig egyfolytában kell olvasni az igét. Csak ő 3 napig olvasta az igét. Mondhatjuk, hogy hazugság, és hogy miért csinált ilyet az öreg. De nem voltál ilyen helyzetben még. Te nem tudod, hogy mi az, amit ez jelent, hogy most 3 napig ott lehet a kezemben a Szentírás. Mert mi csak úgy félre dobjuk a Szentírás, néha ott porosodik. És nem veszük észre, hogy alapvetően az Isten igéje milyen fontos lenne a számunkra. Tehát az Isten ott van éjjel-nappal, tűzoszlopban, felhőoszlopban, megmutatta nekik, hogy hogyan tudják az életüket olyan helyen megélni, ahol egyébként az élet megélhetésének nincsenek meg a feltételei, tehát a pusztában hogyan lehet élni. Az Isten megmutatta nekik. Az Isten jelen volt, és valóban jól látni ezt, hogy nagyon sokféleképpen bizonyságát adta annak, hogy ő valóban Úr, valóban Isten. Nem egy a sok Isten közül, amit az emberek kitaláltak, hanem ő az élő Isten, ő az Úr, aki az embernek a alkotója, teremtője, megváltója, megtartója. És amikor Mózes felmegy a hegyre, odaérkeznek a Sínai pusztába, a Sínai hegyhez, és Mózes fölmegy a hegyre, erre fordítja Mózes figyelmét is. Ti láttátok, mondja Mózesnek, láttátok, hogy hogyan hordoztalak benneteket. Ti láttátok, hogy mit meg nem tettem veletek. Tehát ti tudjátok ezt, nem kell alapvetően erről sokat beszélni, mert ti ezek után vagytok. És valóban ez a bizalom az alapja, és nincs másképpen ez ma sem. Az Úr szabadításának bizonyságtétele adja meg a másik ember számára az Istennek az Isten valóságát. Elméletig lehet beszélni sok mindenről. Vannak teológusok, akik nagyon jól összeszedetten tudnak beszélni az Isten dolgairól. Anélkül, hogy igazából megtapasztalták volna azt a megtartatást. Ezért is nem tartja meg őket a nyomorúságukban, a nehéz helyzetükben, mert igazából csak egy elméleti Istenük van. De azt mondja, hogy ti megtapasztaltátok, ti ott voltatok, ti emlékezhettek rá, ti részesei voltak ennek. És ezen a ponton van óriási különbség, amikor az elméleti kereszténységről beszélünk, meg a gyakorlati kereszténységről. Amikor a hagyományokról beszélünk, hogy valaki evangélikusnak született, evangélikus egyházba keresztelték, konfirmálták, esküdött meg Isten tisztelt oda jár, és úgy gondolja, hogy az én hitem, és voltak is ilyen rigmusok a század, múlt század elején, hogy az evangélikus vallás az egyetlen tiszta és jó, és én ehhez ragaszkodok, ebbe akarok meghalni, és ezt tartom csak az igaznak. És emberek ezt komolyan is gondolták. Csak az a baj, hogyha ez az agyamban van meg rigmusként, vagy az életemben van megszokásként, a zsigereimben van megszokásként, hogy én evangélikus vagyok, és mit kell tennem, de más felekezetben is ugyanúgy a református, katolikus, baptista, metodista ugyanígy szenvedhet ebben. Ha csak elméleti szinten van meg benne, vagy megszokás szintjén van benne, az nem tapasztalja meg a megtartatást. A megtartatás csak a vele való életben, a benne való életben lehet megtapasztalni. És éppen erre hívja az Úr Izrael népét. És adok nektek egy szövetséget. Adok nektek egy szövetség, adok nektek egy törvényt. Adok nektek egy lehetőséget arra, hogy ti megismerjétek azt, hogy mi az én rendem, mi az én áldásomnak a kerete. Hogyan tudjátok ti az életeteket ahhoz szabni, hogy én az áldásomat ki tudjam rátok mondani. Most már bárki megismerheti, mondja az Úr, az én szándékomat, az én akaratomat, az én törvényemet, nem kell közvetítő, mint ahogy eddig kellett, hogy Mózes fölment az Úrhoz, Mózesnek elmondta az Isten, Mózes aztán továbbadta a léneknek, nem sokkal a felolvasott ige szakasz előtt van az, hogy az apósa, Jetró azt mondja neki, hogy oszd le a feladatokat, nem teheted azt, hogy egyedül te vagy az, aki bíráskodsz, te vagy az, aki az Isten dolgait képviselt, hanem jelöljék ki embereket, oszd le ezeket. És most az Isten azt mondja, hogy kötök egy szövetség, adok egy törvény, és azt mindenki megismerheti. És ez szerint rendezheti be az életét. Azt mondja az Isten, most adok nektek egy szándéknyilatkozatot, elmondom nektek az akaratomat, elmondom nektek, hogy mi az én törvényem is. Én így az én akaratomban tudtok járni. Velem tudtok élni. Velem lehet élnetek. Mert tudjátok, hogy mi az én rendem, mi az én akaratom. A másik fontos üzenet pedig az, hogy mivel tudjátok az akaratomat, ismeritek a rendemet, ismeritek a törvényemet, és ebben benne akartok lenni, meg benne éltek, akkor tulajdon népemmé lesztek. És ez azt jelenti, hogy tulajdon népeként őrzi, védi Isten az ő népét. Táplálja, erősíti, áldást ad és győzelmet ad neki, azért, mert az ő népe, azért, mert hozzá tartozik, azért, mert közöttük él. Az óriási ígéretet ad az Isten, azt mondja, hogy ha megtartjátok a szövetségemet, az én népemmé lesztek. Tulajdon, enyém az egész világ, minden ember az enyém, minden teremtmény ezen a földön az enyém, de ti kivételezett helyzetben lesztek, mert ti ismeritek a törvényemet, rendemet, és ezért az én népemmé lesztek, és én köztetek leszek. Isten gyermeke ezt a biztonságot kapja az Úrtól. Jöhet nehézség, jöhet jólét, jöhet betegség, jöhet egészség, jöhet bánat, jöhet öröm, bármi lehet az ember életében, de biztosan tudhatja azt, hogy az Isten áldása nem megy el tőle. Megint a cigány testvéreket hozom, nemrégiben beszélgettünk erről ismét, többször előjött már ez, hogy sokszor átkoznak embereket. Sokszor átkoznak bennünket is, hívő embereket, keresztény embereket, Isten népét. És akkor mindig mondtam nekik, hogy az átkozás az alapvetően az Istenhez áldásként érkezik. Tehát amikor elátkozzák az én májamat, akkor áldást kérnek a májamra, Istentől. Tehát Isten az övéit alapvetően áldani szeretné. És amikor engem az Isten elé visznek, hogy az Isten ezt meg azt csinálja, de bárkit, akkor az Isten áldását kérik az életére. És ezt mondtam a hívő testvéreknek is, hogy ne ugorjatok erre, hát a javatokat akarják. Persze ők nem tudják. Hát mikor Bálám elindul megátkozni Izrael népét, az van a szándékában. És az Isten megfordítja. Áldást mond Izrael népét. Tehát alapvetően az Isten áldásában lenni azt jelenti, hogy levéd mindennel szemben. És lehet nekem jó dolgom, meg lehet rossz dolgom is. Lehetek makkegészséges, erős és fiatal, meg lehetek halálomon lévő, végelgyengülésben lévő ember. De az Úr áldása ott van velem, bennem. Ezért meg tudom élni ezt is, és nem leszek gőgös, hogy fiatal, meg erős, meg egészséges, meg gazdag, meg nem tudom mi vagyunk. Nem leszek gőgös. Meg így se leszek elhagyatottá. Mert tudom, hogy az Úr, az élő Isten az én Uram, aki az áldását adja rám. Hogy aztán hogyan lesz áldással az én nyomorúságom, amikor elgyengült állapotban vagyok, amikor elveszett állapotban vagyok, azt majd az Isten kiműveli. És valóban jó azt látni, hogy a gyengeségeket hogyan tudja megáldani az Isten. Hogyan tudja megáldani azt, amikor elmondjuk, hogy egyébként elbuktam, bűnben voltam, a sátán elcsábított. Hogyan tud az Isten megáldani gyengességeket, amikor kórházban van az ember, és mellette levő ágyon lévőnek tesz bizonyságot arról, és ő tudja, hogy ugyanabban a problémában vagyunk, jön az infúzió, nekem is, neked is. Neked is vagy működik tovább a szíved, vagy nem működik tovább a szíved, és akkor az Isten lehet ott jelen. És bizony sokszor megtapasztaltam én is ezt, hogy bizony annak ereje van. Amikor nem öltönyben, nyakkendőben megy be az ember a kórházba látogatni, hanem pizsamába viszik be. De ott is az Isten embere, és ott is az Isten áldásában lehet, és ott is az Isten áldását hirdetheti. És ezért mondja Isten igéje itt az 5. versben, hogy most azért, ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok a szövetségemet, nem csak ismeritek, nem csak elemzitek, nem csak magyarázzátok, hanem hallgattok rá, és ez egy nagyon fontos dolog, mert lehet elemezni az Istennek a rendjét, törvényét. Lehet magyarázni. Nagyon sokan magyarázzák az Istennek a törvényét. De a saját életükre nézve nem tartják fontosnak. És ezért buknak bele az emberek, ezért buknak el az emberek. És olyan nagy tragédia ez, amikor az Isten igéjét magyarázó, vagy az Isten elhívását már halló ember beleesik a csávába, és nem tudja megélni az életét, nem tudja megélni a házasságát. Nagyon sok házasság tönkre megy. Nagyon sok házasság nem megy válásba, de egyébként belül tönkre megy. Úgy élik az életüket, hogy tönkre van ember. Úgy élik a gyereknevelésüket, úgy élik a társadalmi életüket, gyülekezeti életüket. Mert magyarázzák, és nem élik. És nem tudják kimondani, hogy bocsáss meg, Uram, hát ez az én barnaságom. Ezt én találtam ki, mert úgy gondoltam, hogy ez nekem így komfortos. és kifelé mutathatom, hogy az Isten kicsoda, csak igazából a saját életemben nézve nem alkalmazom. Hát azt mondja az Isten, tehát ha most hallgattok a szavamra, ha most engedtek az én szavamnak, és az én szövetségemet fontosnak tartjátok, minden napotokban ez lesz a fontos számotokra, akkor az én népemé lesztek. Egy csodálatos rendszer alakul ki az életetekben. Ti lesztek az én népem. Én foglak vezetni benneteket napról napra, percről percre, pillanatról pillanatra. Azt mondja az Úr, hogy egy csoda lesz közöttetek. Ti lesztek a papok királysága. Igazából nem is értjük, hogy mi lehet az. Most arra gondolunk, hogy akkor minden evangélikus lelkész majd király lesz, és akkor mi leszünk a papok királysága, vagy hogyan képzeljük ezt? Mit akar itt az Isten mondani nekünk ezen? Miért lesz jó ez nekünk? Vagy miért lesz jó ez Izraelnek, hogyha papok lesznek a királyai? Azt akarja az Isten mondani ezzel egyébként, hogy a környező népekben az emberek maguk közül választanak királyt. És a királyok egyébként lehetnek jó szándékú királyok, akik a népükért feláldozzák magukat, és a népük java fontos számukra, de egyébként az ember, a király sokszor elbukik, és zsarnok lesz belőle, és kizsarolja a népét, adókat vett király, katonának viszi el, háborúzik, mert mindenféle balgaságban beleviszi a népét. Ha jó király lenne valaki, aki a népért él, az nem lenne rossz. De vannak zsarnok király. És azt mondja Isten ebben az igében, hogy papok királyságává teszlek benneteket. A pap az az Istennek az embere, Istennek az elhívottja. Az, aki az Istennel kapcsolatban van, akit az Isten vezethet. Ők lesznek a ti királyaitok, ők vezetnek titeket, gondoljátok el. Magyarul az Isten rajtuk keresztül tud benneteket majd irányítani, a népeteket irányítani. Hát micsoda áldás lesz majd itt ezzel, ki lesznek a papok királysága. És valóban óriási áldás lehetett volna ebben, ha nem tudnánk, hogy az Ószövetségben is már hány helyen azt kell tapasztalni, azt kell olvasni, hogy a papok elcsavarodnak az Isten lényétől. Elég arra gondolni, amikor Sámuel elhívása idején, amikor még kisgyermekként oda kerül Éli főpap házába, hogy a kisgyermeken keresztül kell megítélni Istennek Éli főpap házát. Mert úgy végzik a papi szolgálatokat, hogy az Istennek nem tetsző. Nem az Istennek adják meg a dicsőséget. Maguk hasznára zsarnok királyként élik az életüket. És egyébként az a rettenetes, hogy az egyház erre képes. Az egyház erre alkalmas. A kereszténység is, amikor az első századok eufóriája után, amikor úgy ráérhet, hogy Krisztus a mi úrunk, és Krisztus megtart bennünket, üldöznek, gyilkolnak bennünket, de él az egyház, él az Úr, utána jött, amikor az egyház hatalmat kapott, és utána ugyanolyan zsarnokká lett a papság. Zsarnokká lett, mert nem azt nézte, hogy akik ott vannak körülöttük, azoknak hogyan lesz Isten kapcsolatuk, hanem azt, hogy hogyan lesz nekünk hatalmunk. És a jelenlegi pápának, Ferenc pápának rengetegszer kell bocsánatot kérni sok mindenkitől. Most azt mondta legutóbb egyik nyilatkozatában, hogy egy nő többet ér, mint egy püspök. Hát ilyet mondani egy pápán. Egy püspöknél többet ér egy nő. És milyen nőt mondott? Egy olyan nőt, akitől megtagadták az oltári szentséget, megtagadták az áldozat, az áldozást. És azt mondta, hogy mi dolog ez? Hogy meritek ki ezt megtenni? Hogy egy bűnbánó lélektől megtagadjátok a Krisztus testét? Hát többet ér egy nő, mint egy püspök. De micsoda skandallum ez az egyház fejétől, hogy egy püspökre ezt mondja. De egyébként sajnos így van. Ne gondolja senki, mert Luther kabát van rajta, hogy akkor önnála minden rendben van. Ne gondolja senki azt, hogy mert egyszer az Isten meghívta őt, elhívta őt, hogy akkor minden rendben lesz nála. Az Úr arra hív, azt mondja, hogy most már tudni fogjátok, hogy mi az én rendem és akaratom. Ez az Ószövetség. De az Újszövetségben meg azt mondta az Isten, hogy én most már beírom a szívetek hústáblájára. Tehát nem csak egy külső törvény lesz, hanem egy belülről fakadó törvény, mert Krisztus megújítja az életeteket. A Szentlélek által új élet részeseivé lesztek, amikor már belülről fakad az Isten ismeret. Ezért jó látni ezt, hogy Isten csodát akart itt véghez vinni, papok királyságává és szent nemzetté szerette volna tenni Istennek a népét. És ez egy csoda, hogy az Isten ezt szeretné megvalósítani az ő népében. És amikor Mózes veszi ezt az adást, veszi az üzenetet, lemegy a vénekhez, a véneknek elmondja, és aztán természetesen az egész népnek is, akkor az egész nép egy szívvel mondja, hogy megtartjuk, Uram, a Te rendelkezéseidet. Megtartjuk azt, amit a mi életünkben meg szeretné valósítani. Mindig belesajdul a szívem, amikor ezt az igét olvasom, amikor a népnek ezt a gőgösségét, vagy vakságát, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, mit látok, amikor nem azt mondja, hogy Uram, hát segíts nekünk ebben. Hát mi nem tudjuk megtartani a Te rendedet. Hát hányszor megtapasztaltuk már eddig is, hogy föllázadtunk, amikor kordott a gyomrunk, és reklamáltuk, hogy nincs étel. Hát mi rögtön elfordulunk tőle, hát segíts nekünk valahogy. Nem tudjuk megtartani, nem fogjuk tudni megtartani. A kegyelmedet ad nekünk, Urunk. Ha mutasd meg, hogy hogyan tudunk így ebben a kegyelemben elmozogni valahogy. És számunkra is nagyon fontos. Ne verje senki a mellét, hogy én vagyok az, aki, és engem az Úr megváltott, én az Úr gyermeke vagyok. Senki ne verje a mellét, mert nem tud megállni a következő pillanatban Isten kegyelme nélkül, Isten jelenléte nélkül. Ha nincs benne, ha nincs vele az ember, akkor nem tudja megtenni azokat a dolgokat. Ezért szeretné az Isten nagyon komolyan a szívünkre tenni azt, hogy nehogy elhamarkodottan legyél keresztény. Nehogy az elhamarkodott kereszténységedből fakadjanak ezek, hogy nem érezted meg ennek a mélységét és a lényegét. Hanem úgy tetszett a külső körülmény. Úgy magával ragadott valami. Egy érzelemből valami történt az életem, hanem akart megismerni ennek a mélységét. Hogy ne legyél elhamarkodottan keresztényé, hogy ne legyél elhamarkodottan Isten gyermekévé, hanem engedd, hogy az Isten az ő igényén keresztül megvizsgáljon téged, mert nincs más út, mint az, hogy az ember meglátja az Istentől való elszakadtságát, ez ráterhelődik, rettenetesen tudja az embert nyomasztani, hogy az én életem bűnnel van tele, mert elszakadtam Istentől. És akkor meglátja az ember az Isten kegyelmét, amikor a bűnbánat terheli az ember szívét, akkor az Isten adja, mert nem akar gyötörni bennünket. Az őszinte bűnbánatra az Isten adja kegyelmének örömüzenetét. És amikor az ember veszi az ő kegyelmét, az ő bűnbocsánatát, akkor tapasztalja meg az Isten lényegét, létét. Erre hív bennünket az Úr. Ezen az igén keresztül is, amit az Ószövetségen keresztül így adott nekünk. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy benned és veled és általad van nekünk életünk. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen szólítottál már meg bennünket egyenként és meg közösségben is. Ne hagyd, Uram, hogy leteregjen rólunk. Ne hagyd, Uram, hogy elméletté legyen és magyarázat tárgyává legyen számunkra a Te igét. Ne engedd, Uram, hogy az öncélú érdekeinket magyarázzuk a Te igéddel. Ne engedd, hogy elforduljunk, és azért tönkre menjen az az élet, amit Te meg szeretnél dicsőíteni és gazdagítani. Így áld meg, Urunk, életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket, közösségi életünket, társadalmi életünket, gyülekezeti életünket. Áld meg, Urunk, azzal a világos látással, amit a felhőoszlop, meg a tűzoszlopad, meg a szívünkbe vésett törvényed ad. Add meg, hogy így tudjuk élni az életünket a Te dicsőségedre, hogy valóban meglássák, hogy sasszárnyakon hordozol bennünket. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő héten, vasárnap Isten tiszteletünk szokott időben és rendben meg lesz tartva. Mindenki szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Jövő héten napközis gyermektábor lesz itt a gyülekezetünkben. Hétfőtől szeretettel várjuk a gyerekeket. 10 órától kezdődik, ugye? 8-tól? A 10-én 8 órától, igen. Tehát 10-én 8 órától kezdődik. Tehát 8 órától várjuk a gyerekeket, akik a szülőktől el tudnak szakadni, 4 éves, 6 éves, attól függ, kinek hogyan van a gyermeke, szeretettel hívjuk és várjuk. És itt lesznek délután 4-ig a napközis gyermektáborba, itt a templom környékén. Kérem a testvéreket, hogy szomszédokat is szólítsanak meg, bátran hozzák a gyerekeket, hadd lehessenek gyermekközösségben, Isten fényében. Hétfőn az asszonykör, kedden a Biblióra szokott időben meg lesz tartva. Mindenkit szeretettel hívunk ezekre a közösségi alkalmakra is. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten is meg kellett állnunk temetési istentiszteleten. Először Kondás János Zoltán testvérünket temettük el, utána pedig Szilágyi Ferencné, Magyarósi Ilonát. Az elmúlt héten 2 temetési istentiszteletünk volt. Az Úr adjon békességet a gyászolók szívébe. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban azokat, akiknek a szívében az elengedés és a gyász működik. Hadd adja meg az Úr azt, amit ilyenkor egyedül csak ő tud adni. És természetesen bennünket is emlékeztessen az életünk végére, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy amikor majd oda kell állnunk eléje, akkor tudjuk, hogy mi az, ami előtte megáll. Még egyszer kérem a testvéreket, hogy imádságos szeretetbe hordozzák a Kondás családot is, és a Szilágyi családot is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 338-as számú éneket, Isten néken erőm. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyánk, taníts bennünket hitből élni. Urunk, nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük azt, mi a Te akaratod, mi a Te szent végzésed. Nyisd meg arra is, Urunk, hogy meglássuk, mi az, ami eltávolít tőled, mi az, ami akadályozza, hogy megértsük és meghalljuk a Te szent szabadat, igédet, ami vezetheti az életünket, és amihez igazodva be tudjuk rendezni azt. Hálás a szívem, Uram, hogy nem szűnsz meg munkálkodni a Te néped életén. Köszönjük néked ezt a mai igét is, Urunk. Tudhatjuk, Izrael népe életében sokszor megnyilvánultál, sok áldást megmutattál, vezetted, áldottad ezt a népet, Urunk. És úgy köszönjük néked, hogy ez nem szűnt meg, sőt, kiteljesedett Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, és mi keresztjének tapasztalhatjuk és élhetjük, miképpen jelensz meg az életünkben, miképpen vezetsz, miképpen irányítod azt. Köszönjük azt az áldást, amit azon keresztül is szeretnél adni nekünk, hogy papok királyságává, szent néppé teszel bennünket. Köszönöm, Uram, hogy ez sem bicsaklott meg a történelem során, most is fenntartod ezt az ígéretedet. Bárcsak személyes kapcsolatban lehetnénk, mindnyájan Te veled, és megállhatnál bennünket egyéni életünkben is. Ezért köszönjük néked, Urunk, a vasárnapi Isten tisztelet lehetőségét is, az előtted való elcsendesedést, a benned való létet. Köszönjük, Urunk, hogy ezekben a közösségi alkalmakban is szeretnél megáldani bennünket. Így légy velünk itt a mi gyülekezetünkben, gyülekezetünk több helyszínén, de így áld meg egyházunkat is, Urunk, a Magyarországi Evangélikus Egyházban is. Te add az igédet, Urunk, az ige hirdetők szájába. Te értesd meg ezt, Urunk, szent lelked által minden hívedben, minden jelenlévőben. Adj, Urunk, hozzád fordulást, adj megtérést, megújulást, megerősödést, visszafordulást, visszakanyarodást. Te ismered, Urunk, az életünket, szívünket. Te tudod, mi az, amire egyenként szükségünk van. Így kérlek, Urunk, hogy áld meg azokat, akiket elhívtál a neked való szolgálatba, hogy valóban pap királysággá lehessünk. Áld meg a lelkészeinket, Urunk, hogy igédet tőled vegyék, és általad hirdessék. Add meg, hogy kinek-kinek az élete a te kezedben lehessen áldássá. Ne engedd, Urunk, hogy saját balgaságok bárkit is elvigyenek a saját kívánságuk, hívságuk miatt. Áld meg a felügyelőket, presbitereket, de kérünk, Urunk, az egyházmegye vezetőségért is, esperesekért, kérünk a püspökeinkért is, Urunk, te vezesd az ő szívüket, gondolataikat, hogy a döntéseik azok az egyház népére áldássá lehessenek. Ne engedd, Uram, hogy bármiféle szervezeti vagy gazdasági kérdés vagy döntés elvigye a hangsúlyt a központi üzenetről. Így áld meg bennünket, Urunk, és áld meg azokat, akik neked akarnak engedelmeskedni, áld meg a baptista, metodista, református, katolikus atyafiakat is, akik a te gyermekeid lehetnek, adj nékik táplálékot, erőt, vezesd őket, Urunk, a te jó tetszésed szerint. Köszönjük, hogy mint ahogy mai igédben is mondtad, az egész világ a tiéd, a te népedet mégis ebből a világból kivetted és kiválasztottad. De kérünk, Urunk, hogy akinek hatalmat adtál-e világ vezetésére, azok kereshessék a te akaratodat, megismerhessék azt, és azt szerint hozzák a döntéseiket. Jó tudni ezt, Urunk, hogy nincs egyetlen ember számára sem bölcs döntés a te akaratod nélkül. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet a te kezedben népünk, nemzetünk, hazánk is. Hozz áldást, Urunk, erre a népre. Mutasd meg az arcodat, Urunk, hogy gyönyörködhessünk benned. És így teszem eléd, Urunk, egyén életünket, benne annak minden kérdését. Tudjuk, Urunk, hogy te kezedben van az életünk, akkor is, hogyha tudjuk ezt, vagy nem. Te vagy az, aki ezt a világot kormányzod. Add meg, hogy mi ebbe a rendbe, akaratba be tudjunk állni. Hogy meg tudjuk élni az életünket, és meg is tudjunk halni. Ki is tudjunk lépni ebből a világból. Így kérünk, Urunk, a gyászoló családokért. Te áld meg a Kondás családot is, meg a Szilágyi családot is. Légy, Uram, jelen az ő életükben. Hadd legyen magasztalássá a jelenlétük most ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük néked, Urunk, hogy te vezeted az ő életüket is, és te tudsz békességet adni oda, ahol nincs. Olyan jó ezt tudni, Urunk, hogy minden emberi értelmet meghalad a te békességed. Hogy a te szereteted az körülöleli a kétségbe esett, az elbukott embereket is. Így tesszük eléd, Urunk, a gyászoló családokat, őrizd az életüket. Bennünket pedig vezess itt föld életünk során minden hívság és kívánság közepette is, mennyei elhívásod felé, amit a fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nékünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.